Tisztelt képviselőtestület, kettes sorszám alatt 2007 évi költségvetési koncepció megtárgyalására kerül sor, melyhez 2A alatt az érdekegyeztető tanács írásba nyújtotta be a véleményét, és valamennyi bizottság is megtárgyalta. Röviden hadd vezessem be ezt az igen vaskos, és úgy gondolom, igen fontos anyagot. A 2007 évi költségvetési koncepció egy kicsikét más, mint más esztendőknek hasonló dokumentuma, hisz több szempontból is ciklusnyitó gondolatokat tartalmaz. Egyrészt ennek a képviselő testületnek ebbe a ciklusba ez lesz majd az első teljes költségvetése, amit megalkot, ha úgy tetszik, megalkot majd, és annak a végrehajtásáról is gondoskodik. Egy olyan periódusban, amely Magyarország szempontjából is egy új periódus. 2007 és 13-ra esik az a tervezési időszak, ami az Európai Unió új fejlesztési ciklusát jelenti, és Magyarország ebben a fejlesztési ciklusban már teljes jogú tagállamként vesz részt, élvezve az Európai Unió adta előnyöket, és természetesen viselve azokat az előírásokat, amelyet a közösség joga és a közösség döntései tartalmaznak. Ez talán messziről indítja a gondolatot, de ez azt jelenti, hogy 2007 és 2013 között az országnak közel 8000 milliárd fejlesztési összeg áll rendelkezésére. Ez ugyan talán az átlagember számára követhetetlenül nagy szám, de ha kicsit közelebb hozzuk a dolgot, ez azt jelenti, hogy ha arányosan végig gondoljuk az elmúlt időszakok pályázati arányait, és előrevetítjük ezeket a dolgokat, akkor ebben a periódusban Szentes számára mintegy 10-12 milliárd forint ilyen fejlesztési forrás tűnik elérhetőnek. Ez bizony 2-2,5-szeres ütemet jelent ahhoz a város fejlődéshez képest, amelyet mindnyájan ismerve és látva magunk előtt hagytunk az elmúlt esztendőkben. Ha úgy tetszik, egy akkora esély, mely mellett elmenni, én úgy gondolom, nyugodtan mondhatom, a várossal szembe bűn. Meg kell teremtenünk a lehetőséget, hogy ezekből a forrásokból a város céljainak elérése érdekében minél többet tudjon meghazahozni és belőle profitálni. Ez viszont azt is jelenti, hisz az Európai Unióban és hozzá kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Fejlesztési Tervben úgynevezett ingyenpénz nincsen. Nem lehet úgy pályázni, hogy mindent külső forrásból finanszírozunk, és pályázattól függően 5-50% közötti önerőt, ha egy átlag 25%-kal tekintjük, akkor azt jelenti ebbe a hetes évbe, ami előttünk áll, durván 2-2,5 milliárd saját erőt, ha ezt 7 évre elosztom, durván 300 millió forint körüli fejlesztési forrást kell ahhoz előteremtenünk, hogy ezeket a forrásokat haza tudjuk hozni. Ez tehát a második kihívás. A harmadik kihívás azokra a folyamatokra adandó válasz, amely az elmúlt esztendőkben és az előttünk álló esztendőkből levonható. A város hosszú éveken át valahol mindig a költségvetését a pozitív nulla, ez azt jelenti, hogy a nulla fölött épp vagy egy picivel, vagy talán értékelhető pénzmaradványjal zárta. Úgy néz ki, a 2006-os esztendő lesz az első, amely a negatív nullát, tehát azt jelenti, hogy a nulla alatt valamivel fogja zárni költségvetésében. Ez azt jelenti, hogy ez fekete-fehérrel mutatja, hogy azok a működési folyamatok, amelyeket a város eddig fenntartott, továbbiakban csak jelentős pénzügyi veszteségekkel és jelentős pénzügyi kockázatokkal vihetők tovább. Megérett az idő két oldalról is arra, hogy átgondoljuk a város jövőjét. Hosszú távon is, középtávon is, és a következő esztendőre vonatkozóan is. Ezek közül a folyamatokat, ha egymás mellé tesszük és számszakilag próbáljuk összehasonlítani, akkor azt mutatják a mérleg számok, hogy ha változatlan intézményi struktúrával, az intézményeken belül változatlan feltételekkel visszük tovább az esztendőt 2006-ról 2007-re, akkor az a 2006 elején számított költségvetési működési hiány, mely akkor olyan 400 milliót mutatott, és ma évvégére olyan 100 és 150 között fog megállni, akkor ez reálisan egy majd 450-500 milliót jelent, és ez már reális mai számítások szerint bizony más forrásból előrendelhető költségvetési hiány, és ha egy 2006-os költségvetéshez viszonyítjuk a működési oldalon, ez már bizony 10%-ot, mondhatjuk azt, hogy a város bő egy hónapi működését jelentő forrás hiány. Mik ennek az okai? Ennek vannak belső és külső okai. Külső okai az általános költségvetési helyzet, amivel az ország van. Ebben ugyan lehet vitatkozni, lehet különféle politikai polémiákat róla kifejteni, de abban a 12 esztendőm, amit mögöttem különféle kormányokkal együttműködve dolgoztunk, ez úgy tekintettem, mint a város számára külső adottság, amelyet ugyan bírál, rajta mérgelődik, időnként talán más megfogalmazásokat is meg tud engedni magának, de nem tudomásul venni balgaság, mert hozzá alkalmazkodni kell. A másik a belső folyamataink. A belső folyamatainkat két irányból lehet közelíteni. Nyilvánvalóan, hogyha egy költségvetés deficitet mutat, hasonlóan, mint egy családi költségvetés, végig kell gondolni, ez hogyan egyenlíthető ki. Ez ilyen matematikailag két dolgot jelent, vagy a bevételeinket növeljük, mint ahogy a család is megpróbál plusz forrásokat szerezni, esetleg más munkákat vállalni, ha lehetősége van rá, kiegészítő tevékenységet, talán eladni valamit abból, amit pénzét tenni, amilyen van. Ezek lehetőségek. Ezeket az elmúlt testületi ülésünkön úgy gondolom korrektül végig gondoltuk. Csak amikor a térítési díjak kérdésében és adó kérdésében döntöttünk, akkor figyelemmel a város lakóinak teherbíró képességére megállapítottuk a díjtételt, és ezzel gyakorlatilag rögzítettük a bevétel adatait. A másik oldal a kiadások visszafogása. Mint hogy a családban is végignézzük, hogy hol lehet spórolni. És mi az oka annak, hogy spórolni kell? Mi az, ami elhagyható, anélkül, hogy jelentősebben a családot megrázná, és mi az, amikor a családtagoknak dönteni kell arról, hogy a nehezebb döntéseket hogyan oldják meg? Hát erről szól az előterjesztés. Erről szól az előterjesztés, hisz a bevételi kérdéseket átvezetvén a döntéseinken, néhány döntés ugyan még hátra van majd a koncepció után, de ezeket is gyakorlatilag számításba lehet venni. Végignéztük, hogy hol lehet végig gondolni a dolgaikat. Ha csak a szűk matematikát nézzük, akkor a bevételek növekedését is prognosztizálva 7-8%-ot kell a kiadási oldalon, ha úgy tetszik, lefaragnunk. Megnéztük ágazatonként. A legnagyobb, hisz közel a költségvetésünk 50%-át jelenti a működés területén, az oktatási ágazat. Az oktatási ágazat, amely a jövőnknek is kérdése. Tehát amikor mindenki oktatásról beszél, akkor a jövőről is beszél. Ezért talán két fokkal is óvatosabban kell hozzányúlni, mint bármi máshoz. Azt is látni kell, hogy a város népesedési folyamatai hosszú évek óta hasonlóan a környező településekhez néhány éves eltolódással követik az országos tendenciát, csökken a gyereklétszám. Ez nyilván először a legkisebbeknél jelenik meg. A bölcsödénél talán annyira nem karakterisztikus, hisz a bölcsöde a maga 60-70 gyermekével viszonylag kis szeletet fog le abból a korosztályból, aminek gondozása a bölcsödei kategóriába tartozik, tehát még mindig a feltöltést biztosítja, sőt, ma abból a törvényi módosítással, hogy a szülő egy éves kora után a gyes megtartásával visszamehet dolgozni, mint egy megnövekedett igény keletkezett a bölcsödével szembe, és ez a bölcsöde számára azt jelenti, hogy kapacitás bővítéssel elnyerhető többlet normatívából a hiányt fedezni tudja. Tehát itt van egy bevételi lehetőség, tehát nem kell a kiadási részhez hozzányúlni. Az óvodáknál ez a szituáció már nincs. A képviselőteste régebbi tagjai tudják, hogy minden esztendőben 2-3 óvodai csoporttal kevesebb van. Ezt eddig meg tudtuk úgy oldani, hogy óvodán belül kiürült egy szoba, átminősült más tevékenységre. A természetes fluktuáció biztosította azt, hogy odatartozó személyzetet tudtuk úgy csökkenteni, hogy nem kellett senkit elküldeni. Ez a tendencia folytatódni fog, hisz azok a gyerekek, akik ez évben óvodások már ismertek, akik jövőre és jövő után lépnek be az óvoda területére, már megszülettek, tehát népesedés statisztikából tudjuk, hogy kevesebben vannak, mint akik majd iskolába mennek az óvoda kibocsátási oldalán. Javaslatunk az, hisz ma már jelentős szervezeti átrendezés nélkül nem tudjuk megúszni a kérdést, az óvodák ügyében, ha úgy tetszik, lépjünk nagyobbat a folyamatos vegetáláció helyett, a fejlődés lehetőségét is megtartva, amely az óvoda területén 3 óvoda jogi megszüntetését, ebből kettőnek, tanúgyi megszüntetését, mint a harmadiknak, egy átköltözéssel igazából a folyamatosságát, mint gyermek-pedagógus kapcsolat és csoportkapcsolat megtartásával tovább tudjuk biztosítani. Két óvoda esetében ez a Damjanics óvoda egy fejlődést jelent, az a javaslat, amelyik asztalunkon fekszik, hogy költözön át a jelenlegi rossz épületéből 2008-ban, a Damjanics iskolával kötendő közös működésével, vagy területleg közös működésével egy jobb épület együttesbe, míg vizsgálattárgyával szeretnénk tenni, hogy a négy város központi óvoda, a Kossuth, Bocskai, Klauzál, Aponyi tér 4-esben, az a gyermekcsoport mennyiség, amelyik jelenleg van, illetve csökkenő mértékben növekszik, az hogy helyezhető el, és várhatóan egy épület felszabadítható. Ezek a tendenciák azt mutatják, hogy az így, idézve teszem a szót, munkanélküllé váló pedagógusok és technikai dolgozók a természetes fluktuációval tovább foglalkoztathatók. Ez azt jelenti, hogy ugyan nem ugyanabban a gyerekcsoporttal, mint akikkel eddig, nem ugyanabban az épületben, ahol eddig dolgoztak, de óvodapedagógusként, óvodához kapcsolódó technikai dolgozóként más óvodában a pályájuk további folytatása biztosítható. Ehhez kapcsolódik egy technikai jellegű, a közvetlen gyerekeket nem érintő javaslat, ez pedig az, hogy a négy nagy óvodai munkáltató körzetből kettő létesüljön, így két vezetői álláshelye hozzátartozó bérekkel és pótlékokkal megszüntethető, az átszervezés után a tagóvodai rendszer továbbra is működőképes, és a gyerekek ellátását minden zökkenő nélkül biztosítani tudja. Általános iskolai vonalon két javaslatunk van. Az egyik, az a Széchenyi iskolának a sorsa. Kényes kérdés. Kényes kérdés több szempontból is. Önmagában egy iskola bezárása kényes kérdés, amely rengeteg személyi kapcsolatot, rengeteg emberi kapcsolatot érint, de kényes kérdés abból is, hogy egy városszéli olyan iskoláról van szó, amely a köztudatban a roma kisebbséghez kötődik. Hadd mondjam el, hogy az utóbbi az lassanként már hagyomány. Hisz az ott lévő gyerekeknek épp hogy többségét alkotják a roma kisebbséghez tartozók, és az városnak vannak olyan iskolái, ahol abszolút számban többen vannak, mint a Széchenyi iskolában. A másik dolog, időközben végigjártam valamennyi intézményt. Találkoztam valamennyi érintett intézmény pedagógusaival, és a születek ezeket például odajáró gyermekek szüleivel is. Nem volt ez egy kitörő öröm senki számára, hisz jobb dolog egy óvodát avatni, mint egy óvodát megszüntetni. De mindenütt azt éreztem, hogy az emberek megértették, hisz azt kértem, hogy értsék meg a helyzetet, nem kértem egyetértést. A megértést úgy érzem, megkaptam. És itt érek vissza a Széchenyi sorsára. Ezek a beszélgetések vezettek arra, és egyetértek, és magamévá teszem a Művelődési Bizottság módosító indítványát, amely arra irányul, hogy az alsó tagozó gyerekek, mint telephelyi része valamelyik központi iskolának továbbra is a berekháti épületben kerüljenek oktatásra, és a felső tagozat mozduljon meg. Ennek természetesen feltétele. És ha igazából azt kell mondanom a kérdést, a szülők fogják eldönteni, hogy a szeptemberi beiratkozásokkor majd azokat az elsősöket, akiket a szabad iskolaválasztás keretében a szülők bárhová beirathatnak a város oktatási intézményeibe, ahol első osztály van, hova fogják beiratni. Ideje, megértve mindazt a nevelési föltételt, amit a pedagógusok megfogalmaztak, vagy a város másik intézményében, a szülő döntésében ma nem látunk bele. De azt hadd mondjam, hogy a Széchenyi iskolának a létszáma ma már 60 fő körül mozog, 55 milliós költségvetésével, bocsánat a kifejezésért, de oktatásilag minden gyerek milliómossá vált. Hiszen durván a matematika azt jelenti, hogy évente körülbelül 1 millió forint, amiből 200 000 az állami normatíva és 800 000 a városadóiból mellé tett forrás. Ugye ez a kérdés merült föl a Deák Damjanics iskolák esetében. Ez egy kicsit messzebbről hadd kezdjem. Ma azt mutatják a népesedési adatok, hogy őszre 6 éves korú gyerek, aki iskola kötelessé válik, olyan 200-220 körül lesz a városban. Ez az átlag osztályi számokat tekintve 8-9 tanulócsoportot jelent. Ez a 8-9 tanulócsoport oszlódhat el a város általános iskolái között. Ezeket a számokat, illetve azokat a hagyományokat, ahogy a városiskolák között a szülői akarat és a szülői beiratás mutatja, azt jelenti, hogy a felsőpárti óvodai, vagy a felsőpárti iskolai párosban, tehát a Deák Damjanicsban egy maximum két tanulócsoport gyerek tud összejönni. Ezért a javaslat arról szól, hogy a két iskola úgy működjön, mint a testület korábban határozott, hogy egy iskola két épületben. Ez azt jelenti, hogy egy ponton a Deák Ferenc iskola épületében lenne a beiratás, és attól függően, hogy mennyi gyereket iratnak be, és egy vagy két tanulócsoport indítására nyílik lehetőség, az iskola belső döntése legyen az, hogy az így képződő tanulócsoportokat az iskola mely épületében indítja, nyilvánvaló attól függően, hogy a gyerekek területileg hogy jönnek össze. De a külön beiratást azt a veszélyt hordozná magában, mint amiben tavaly beleszaladt a képviselő testület, hogy gyakorlatilag félcsoportok keletkeznek, és innentől kezdve egy lakossági nyomás arra, hogy félcsoportokat elindítva végezve a céljainkat, ami a gazdaságosságot jelenti, ne érjük el. Az általános iskolai területhez kapcsolódik az általános iskolai diákotthonnak a kérdése. A javaslat az, hogy az itt levő gyerekek kényelmesen elférnek a Ternei Kollégium épületébe. Ez azt jelenti, hogy a Munkács utcai épület felszabadul, a dologi költségek megtakarítása mellett, és a gyerekek életkori sajátosságuknak megfelelően a Ternei Jövendő utcai épületében természetesen külön nevelést kapnak, természetesen tudomásul véve azt, hogy egy 6-10 éves gyerek nevelése pedagógilag teljesen más, mint egy 16-18 évesé, de az intézmény belső pedagógiai ügye. Oktatáshoz kapcsolódik még a központi konyhának a kérdése. Pró és kontra szólnak érvek, hogy az intézmény jelenlegi költségvetési működés, vagy nagyon sok helyen már alkalmazott outsourcing, azaz vállalkozási típusú működésre kerüljön sor. Én úgy gondolom, hogy ezt ma felelősséggel eldönteni senki nem tudja. Felelősséggel csak akkor lehet eldönteni, ha ezt korrektül függetlenül megvizsgáljuk, mérlegelve az előnyöket, hátrányokat, gazdasági föltételeket, és pláne az elmúlt napok dolgai után az élelmiszer biztonság kérdését is, hisz itt az a kockázat föl sem merülhet, hogy a vállalkozás bármilyen típusú problémája miatt a gyerekek élelmezésébe akár időleges kiesésre, akár minőségi romlásra sor kerülhessen, és nyilvánvalóan olyan gazdasági föltétel lehet, amely a város számára előnyösebb megoldást. Ezt meg kell vizsgálni, és ezen vizsgálat elindításáról vonatkozik az előterjesztés. Nyilvánvalóan pró és kontra érveket figyelembe véve, amikor a jelentés elkészül, ide kerül a képviselőtestület asztalára, hisz a képviselőtestületnek nem csak a jelenlegi működésről kell határoznia, hanem arról is, hogy ebbe az intézményben durván 150-200 milliós beruházásra van szükség ahhoz, hogy akkor technikai színvonalára az építmény fölkerüljön, és nem csak az építmény, hanem a benne levő technológiai berendezések is. Közművelődés vonatkozásában két javaslat fekszik önök előtt, egyik a két különálló könyvtár összevonása, amiért nem fogalmazódik meg benne, hogy ez KHT vagy intézményi forma legyen, az abból a törvényi változásból következik, amely jövő évtől megszünteti a közhasznú társaságokat, mint társasági formákat, tehát nyilvánvalóan végig kell gondolni a hozzá kapcsolódó adó, pénzügyi és egyéb feltételeknek a kihatásait, hogy melyik irányba érdemes gondolkodásunkat a továbbiakba folytatni. Illetve az így átalakuló közművelődési rendszernek egy olyan eredmény és rendezvény orientált, de egységes irányítását, amely az egységességből egyrészt jobb kapacitás kihasználást, másrészt ennek az intenzív kulturális életnek a további vitelét egyáltalán lehetővé teszi. Szociális szféra. A szociális szférában a bölcsődét érintettem, a hajléktalan ellátásnál a testület korábbi döntésének megfelelően kistérségi fenntartásba kerül az intézmény, amikor a normatíva növekménye szintén bevételi oldalról biztosítja azt, hogy az ellátás tudja hozni azt a megtakarítási hányadot, amit a költségvetés általános része. A segélyezés egyéb formáinál pedig a törvény átalakulások miatt olyan segélyezési irányokba szeretnénk a munkánkat folytatni, ahol nagyobb az állami hányad, hisz a segélyezések két nagy csoportra bonthatók. Egyrészt azok a segélyek, melyek úgynevezett államilag közvetített megoldások, ilyen a lakhatási támogatás, ami a legnagyobb mértékű talán, ahol az állami költségvetés utólag jelentős hányadban megtéríti a városok kifizetett segélyeket, míg ha ebben paralel mondjuk a fűtési támogatást tekintem, ott teljes egészében a városköltségvetés állja a kifizetett összegeket, a szerkezetváltás lehetővé teszi, hogy olyan állami bevételre szert tegyünk, ami a költségvetés egyensúlyát az ellátottak sérelme nélkül biztosítani tudja. A gondozási központnál hasonlóan ilyen konstrukciókat keresünk. Kommunális ellátás. A kommunális ellátás három nagy körében nem kívánunk szakmai visszalépést tenni. Tehát sem a köztisztaság vonatkozásában, sem a zöld felület gondozás vonatkozásában, sem a közlekedési feltételek biztosítása vonatkozásában. Utóbbiban talán nem is érdemes, hisz olyan kockátokkal rejt, hogy ebből adódó baleset vagy kártérítés, az komoly terhet róna a városra, hogyha itt ilyen dolog történne. Inkább a gazdálkodás formáit szeretnék átgondolni. Egyrészt azt, hogy ezek a munkák egy része vállalkozásba adással megteremthető-e olcsóbban. Másrészt szeretnénk kihasználni a szociális törvény változásának azon lehetőségét, mely azt tartalmazza, hogy 2007-től az aktív korúaknak segítés csak akkor biztosítható, ha mellette a közmunkában részt vettek. Ez azt jelenti, hogy idézővetéve tudom, most ránézem Varga Sándorra, hogy nem az élmunkások csapatát fogja megkapni. Nem is a stahanovisták brigádjai fogják verni az ajtaját, hogy szeretnének közmunkát végezni, de úgy gondolom, hogy a kettőt összekötve a költségvetés egyensúlyát ezen a területen is biztosítani tudjuk. És a végére hagytam magát a közigazgatást és a polgármesteri hivatalban lévő támogatások körét. Tisztelt képviselőtársam, az előszeret is azt tartalmazza, hogy 5 fővel csökkenteni kívánjuk a polgármesteri hivatal létszámát, különféle pótlékoknak a visszavonásával, illetve szigorúbb odaítélésével, valamint a dolgi költségeknek elsőbb a készletezésre irányuló felhasználásával, aki a polgármesteri hivatal ezt az arányt, ami mindenki számára adott, viszi, és azokban a támogatási formákban legyenek azok sport, közművelődési, egyéb támogatások szintén ezt az arányos csökkentést szeretnénk végrehajtani. És hát aki átmond, mondjon B-t is, tisztelt képviselőtársam, úgy érzem, hogy aki azt az elvet követi, amely a bevezetés első oldalán megfogalmazódott, hogy a szolgáltatások terén olyan területen kívánunk visszalépni, amely az ellátottak, legyenek azok gyermekek, idősek, rászorultak, vagy a várospolgárai alapvető érdeksérelmet ne szenvedjenek, számukra az ellátás továbbá is biztosítható legyen. A másik alapelv az a humánum alapelv, hogy a kollégáink számára olyan visszavonulási utakat szeretnénk biztosítani, ahol üres álláshelyeket a fluktuáció alapján fel tudunk nekik ajánlani, és ez van egy személyes dolog. Én tudom, hogy a jog lehetővé teszi. Azt is tudom, hogy megszolgált és munkával biztosított nyugellátásban részesülnek azok, akik részesülnek. De akkor, amikor az a kérdés, hogy kollégáink egyrésztre a kenyeret biztosítjuk-e, míg mások számára az, hogy két ellátást kapnak-e, munkabért és nyugdíjat, ott fel kell tenni a kérdést, hogy a szolidaritás alapján ebbe választani kell. A harmadik, hogy azt szeretnénk elérni, olyan valós döntések szülessenek, amelyek valóban a költségvetés egyensúlyát szolgálják, és ne hozzuk vissza a másik oldalon többletköltségként mindazt, amit az egyik oldalon megtakarítottuk. A költségvetési koncepció ezek alapján került az önök asztalára. És én úgy gondolom, hogy nem csak beszélni kell, hanem személyes példát is mutatni. Tisztelt képviselőtársaim, a törvény adta lehetőségeket félretéve én lemondtam arról a költségtérítésről, melyet a törvény alapján a képviselőtestület számomra biztosított. Így kívánok személyes példát is mutatni ebben a kérdésben, hogy nem csak kérni, hanem tudni kell adni is az áldozatot. Köszönöm szépen a figyelmüket. Kérdése kinek van? Rébeli Szabó Tamás.